Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Hallgassuk meg Isten igéjét, amint az szól hozzánk János evangéliumának 18. és 19. fejezetéből. János evangéliumának 18. fejezetének a 28. énekétől a 19. fejezet 16. verséig szól a mai ige szakasz.
Jézus Kajafástól a tartóságra vitték, koradenkel volt, akik vitték, maguk nem mentek be a tartóságra, hogy ne legyenek tisztátalannak ám, hanem megehessék a páska vacsorát. Pilátus kiment hozzájuk és megkérdezte, milyen vádat emeltek ezzel az ember ellen? Ezt válaszolták, ha ez nem volna gonosztevő, nem adtuk volna neki át neked. Pilátus erre ezt mondta nekik, vegyétek és ti és ítéljetek el a törvényetek szerint. És ők zsidók így felettek. Nekünk senkit sem nincs jogunk megölni. Így kellett teljesednie Jézus szavának, melyet akkor mondott, amikor jelezte, milyen halálra kell meghalnia. Pilátus ezután ismét bement a helytartóságra, beívatta Jézust és megkérdezte tőle, ki te vagy a zsidók királya? Jézus viszont ezt kérdezte tőle. Magadtól mondod ezt, vagy mások mondták neked rólam? Pilátus erre így szólt. Hát, zsidó vagyok én? A te néved és a főpapokatok át nekem téged. Mit tettél? Jézus így felett. Az én országom nem egy világból való. Ebből a világból való volna az én szolgáim. Harcolnának, hogy ne jussak a zsidó kezére. De az én országom nem innen való. Pilátus ezt mondta neki, akkor mégis király vagy te, Jézus így válaszolt, te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságból mindenki és a közös igazságból való hallgat az én szavamra. Pilátus ezt kérdezte tőle, mi az igazság? Miután ezt mondta, ismét kiment a zsidókhoz, így szólt hozzájuk. Én nem találok benne semmiféle bűnt. Szokás nálatok, hogy szabadon bocsássák egy foglyot a páska ünnepén. Akarjátok-e hát, hogy szabadon bocsássak nektek a zsidók királyát? Ekkor újra kiáltozni kezdtek, ha ne ezt, hanem Barabást. Ez a Barabás pedig rabó volt. Ekkor Pilátus elvitte Jézust és megkorbácsolta. A katonák rövid borkont fontak a fejére tették, és bíborruhát adtak rá. Oda járultak hozzá, és azt mondták, üdvözlégy zsidó királya, sort ültették. Pilátus ismét kiment, és így szólt hozzájuk. Kihoztam őket őt nektek, tudjátok meg, hogy semmiféle bűnt nem találok benne. Ekkor kijött Jézus rajta volt a töviskorona és a viboróra. Pilátus így szólt hozzájuk. Ilyen az ember. Amint meglátták Jézus a főpapok és a szolgák, így kiáltoztak. Feszítsd meg! Pilátus pedig azt mondta nekik, vegyétek hát ti és feszítsétek meg, mert én nem találom bűnösnek. A zsidók így válaszoltak neki. Nekünk itt törvényünk van, és a törvény szerint meg kell halnia, mert Isten fia elát tette magát. Amikor Pilátus ezt meghallotta, mind nagyobb félelem szállta meg. És mint bement a helytartóságra, és megkérdezte Jézust, honnan való vagy te? De Jézus nem felelt neki. Pilátus ekkor így szólt hozzá. Nekem nem felelsz. Nem tudod, hogy hatalmam van arra, hogy szabadulcsássanak, de hatalmam van arra is, hogy megszíktessenek. Jézus így válaszolt. Semmi hatalmad nem volna rajtam, ha felbűnöknek nem adatott volna neked. Ezért voltak azért annak, aki engem átadott neked, nagyobb hatalma, nagyobb a bűne. Ettől fogva Pilátus igyekezett őt szabadulcsátani, de a zsidók így kiáltoztak. Ha ezt szabadon bocsátod, nem vagy a császár barátja, aki királyát teszi magát, az ellene szegül a császárnak. Amikor Pilátus ezt meghallotta, ezeket a szavakat kihozott a Jézust, és a bírói székre jött, azon a helyen, amelyet kövezett udvarnak, éberül pedig Gabbatának neveznek. Páska ünnepelő készülete napja volt, délfelé járt az egy közidő. Pilátus így szólt a zsidókhoz, íme a ti királyatok, azok pedig felkiáltottak. Vidd el, feszítsd meg! Pilátus ezt mondta nekik, a ti királyatokat feszítsen meg, a főpapok így válaszoltak, nem királyunk van, nem királyunk van, hanem császárunk. Ekkor kiszolgáltat ő nekik, hogy meghetszítsék.
Hagyjuk meg a fejünket, és én hozzunk. Mindenhatt, atyánk, hálásan köszönjük az indítatást, hogy ma is itt lehetünk a te igéd tanítására. Magasztalunk téged, mert hatalmas és félelmetes vagy, ahogy mindent átfogó szeretettel hordozod ezt a világot, benne az emberiséget, köztük minket is. Csodálatos törvényeiden elmélkedni, és azokat szívünkbe fogadni. Nem könnyű élni velük, de igen megerősítő, célt adó és gyógyítóan jó. Mindenhol ott vagy, atyánk, és mégis oly közel hozzánk. Tudod, mit hordozunk magunkba, mi van körülöttünk. Terveidben mindent elérsz, mert minden a te kezedben van. Milyen drámai, fiad, ami közben járunk szenvedése, amit miattunk, helyettünk, értünk vállalt. Micsoda engedelmességről, tűrésről, alázatról, hűségről, megbocsátó szeretetről tesz bizonyságot a törvénykezés előtt az igazságért. Meghálálhatatlan az a felismerés, hogy ennek kedvezményezettjei mi vagyunk nemzedékről nemzedékre. Megvalljuk, sokszor félünk, bizonytalankodunk, vívódunk, aggódunk az életünkben, mert nem figyelünk rád. Hányszor tesznek tehetetlenné fájdalmaink, veszteségeink. Kérünk téged, Urunk, bocsáss meg bűneinket. Hadd áldjuk szent nevedet minden nap. Töltsd ki ránk pártfogó, vigasztaló szent lelked erejét, hogy munkálkodjon bennünk szüntelen. Nyisd meg szívünket, hogy hálával, bizalommal, vágyakozva adhassuk magunkat a mai üzenetedre. Taníts, hogy téged lássunk mindenbe, megnyugvást találjunk nálad, és megmaradjon hitünk. Kérünk téged.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése, jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki teremt, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Isten igéjét az előbb felolvasott hosszabb ige szakaszból emelem ki János evangéliuma 19. fejezetéből, az 5. verset olvasom újra. Akkor kijött Jézus az épület elé, rajta volt a tövis korona és a bíborruha. Pilátus így szólt hozzájuk: íme az ember. Ámen. Kedves gyülekezet, íme az ember. Ez a történet, mint egy dráma mutatja be az emberségünket, a mi emberségünket, és Jézus emberségét, az igazi emberséget. Íme az ember. Mit jelent ez nekünk? Mit jelent embernek lenni? Emberség, emberhez méltó élet, emberi méltóság, szoktuk mondani. De ugyanakkor szoktuk azt is mondani, hogy emberi gyengeség, emberi gyarlóság. Ott van ezekben a szavakban az emberi létnek ez a kettősége. Vágyunk a teljességre, vágyunk az egészségre, és mégis gyengék vagyunk, bukásokkal teli, összetörtek. Ahogy Madács mondja, hogy sárból és napsugárból összegyúrva. Ez az ember. Íme az emberi élet. Szerintem mindannyian tudunk azonosulni, mert a saját emberségünkben is ezt a küzdelmet látjuk folyamatosan. Látjuk a nagy szép vágyainkat, terveinket, a jóra való akaratunkat, és látjuk közben a folyamatos bukásainkat, amikor kudarcot vallunk bizonyos dolgokban. Íme az ember, így láthatjuk magunkat is. A mai történetben Jézus terét, Jézus halálos ítéletét és az arra vezető utat láthatjuk. Ahogyan Pilátus elé viszik Jézust az ellenségei, és ahogyan végül kimondatik fölötte a halálos ítélet. És ebben a nagyon kritikus helyzetben azt nézzük meg, hogy hogyan vannak jelen a vádlók, a bíró, Pilátus és maga Jézus. Hogy ez a mondat íme az ember, mit mond el róluk, és ezzel együtt mit mond el rólunk és a mi emberségünkről. Nagy péntek reggel kapcsolódunk be újra a történetbe. Reggel 6 óra körül van a mi időszámításunk szerint. Jézus Annás és Kajafás főpap előtt történt kihallgatása után most Pilátusnak az udvarába, a római helytartónak az udvarába hozzák, akinek az állandó székhelye nem itt van Jeruzsálemben, de nagyobb ünnepekkor eljön, és egy nagyobb seregnyi római katona élén felügyeli a rendet az ünnep idején. A zsidó népnek a római fennhatóság alatt viszonylagos szabadsága van, hiszen a birodalom vallásilag nagyon türelmes, nem szól bele abba, hogy melyik meghódított nép hogyan tiszteli a saját istenét. Sok mindenben önállóak a zsidók, és a nép vezetését a nagy tanács végzi. De egy dologban nem önállóak, hanem a rómaiaknak a hozzájárulása szükséges, abban, hogy bárkit is halálra ítélhessenek. A halálos ítélet kimondása és a végrehajtása, ez a római államnak a joga, a kizárólagos joga. Ezért jön most a zsidó nagy tanács ide Jézussal együtt. Ezért van szükségük Pilátusra. Nem úgy, mint egy bíróra, aki kideríti az igazságot, aki tárgyalást folytat le, hanem úgy, mint aki kimondja az általuk már meghozott ítéletet, helyben hagyja, hogy Jézusnak meg kell halnia. Így mennek ezzel a szándékkal a nép vezetői ezen a hajnalon Pilátus felé. Nem mennek be Pilátus palotájába, hiszen készülnek a nagy ünnepre, a páska ünnepre, ami aznap este 6 órakor kezdődik el. Aznap délután a templomban levágják a páska bárányt, és este összeülnek a családok, hogy megegyék a páska bárányt, és hogy emlékezzenek Isten szabadítására, ahogyan Egyiptomból, a fogságból kiszabadította a népét. És ha ők bemennének egy pogány ember házába, akkor tisztátalanok lennének, és nem vehetnének részt az ünnepen. Ide hozzák hát Jézust, az Isten bárányát, hogy megölessék, de ők maguk kívül maradnak, hogy tiszták maradjanak és ünnepelhessenek. Az igazság keresésének minden szándéka nélkül jönnek, kész ítélettel. És nem is nagyon mondják Pilátusnak, hogy miről is szól ez az ügy, mert mit érdekelné Pilátust, hogy ki az a Jézus, és hogy az ő szemükben Jézus Isten káromló, aki Istennel tette magát egyenlővé, és ezért halált érdemel. Hiszen ez nem Pilátusnak az ügye, ez egy belső zsidó vallási ügy. De az, hogyha valaki királlyá teszi magát, királyi jogokat követel magának, ez már állami ügy. Az, ha valaki föllázítja a népet, és szabadságot ígér neki, és egy új királyságot ígér, ez már nagyon is politikai ügy, amire a birodalom képviselőjének reagálnia kell. A zsidó nép vezetői teljesen hitetvérűen, pontosan mindent eltervezve így hozzák ide Jézust. Elvakult gyűlölettel, és minden kompromisszum nélkül. És azzal az elszántsággal jönnek ide, hogy még Pilátus hatalmának is neki mennek. Ha szabadon bocsátod őt, nem vagy a császár barátja. Tehát alattomos fenyegetés hangzik el a szájukból. A császár barátjának lenni, ez egy komoly tisztség abban a korban, egy olyan méltóság, amit nem sokan tudhatnak a magukénak, egy bizalmi helyzet, amiben nagyon jó benne lenni, de amiből kifelé tudjuk, hogy csak egy irányba vezet az út. Nem lehet kevésbé barátoknak lenni a császár utána, hanem ez az út, ez akkor egyértelműen lefelé vezet. És a zsidók pontosan tudják, hogy mit kell Pilátusnak mondaniuk. Ahhoz, hogy Pilátus azt tegye, amit ők szeretnének. A cél Jézus megölése mindennél fontosabbá válik. És amikor Pilátus visszakérdez, hogy a ti királyotokat én öljem meg, akkor a zsidó nép vezetői egyöntetően azt mondják, nekünk nem királyunk van, hanem császárunk. Érezzük meg ebben a mondatban ezt a teljes önfeladást. A zsidó nép, amely évszázadok óta várja a messiás királyt. A zsidó nép, amelynek az az alapja, a létének az alapja, hogy királyuk van, hogy Isten a királyuk, az örökkévaló, mindenható Isten. Most azt mondja, hogy nekünk nincsen királyunk, nekünk császárunk van. Az egész életüket, az egész múltukat, a népüknek az egész történetét, az identitásukat megtagadják azzal, hogy kimondják ezt a mondatot. Tehát mindennél fontosabb nekik, hogy elérjék azt, amit szeretnének. Jézus megölése az a cél, ami mindennél fontosabb. A cél, ami szentesít mindenféle eszközt a kezükben. Íme az ember. Ott a zsidó nép vezetői az emberi létünknek ezt a mélységét mutatják be, amikor a gyűlölet elvakultá tesz, és mindenre képessé teszi az embert. És ezek mi is vagyunk. Nem ölünk gyűlöletből. De az indulatok ugyanúgy be tudnak szűkíteni bennünket is, hogy már ne lássuk a valóságot. Azt gondolom, mindannyian tudunk visszagondolni olyan helyzetre, amikor ennyire erős indulatok voltak bennünk, hogy semmi más nem tudtunk már meglátni. Nem látjuk csak a valóságnak azt az egyféle olvasatát, ami számunkra igaz. És mindenki másban ellenséget látunk, és aki valaki valami mást mond, mint amit mi igaznak gondolunk, akkor őt elhallgattatjuk, nem figyelünk rá oda. A világ fekete-fehérré válik, és teljesen biztosak vagyunk a saját igazunkban, és azt akarjuk keresztül vinni. És a szívünkben így adunk halálra mi is embereket. Talán egy családtagot, akivel nagyon összevesztünk valami miatt, vagy munkatársakat, vagy egykori barátokat, vagy szomszédokat, vagy akár keresztény testvéreinket, és lehet, hogy csak egy egyszerű népeteltérés indítja el ezt. Vannak dolgok, amiben másképp gondolkodunk. Lehet, hogy ezek olyan dolgok, amik számunkra nagyon fontosak, és nagyon érzékenyen érint bennünket, hogy ő nem úgy látja ezt a kérdést, mint én. És ezek egyre fontosabbá válnak, és a szakadék egyre mélyül. És végül már nem tudjuk elviselni ezt a másik embert, és azt, hogy ő másképp gondolkozik, és biztosak vagyunk benne, hogy az igazság nálunk van. És innentől kezdve már csak azt halljuk meg, ami bennünket támaszt alá. És csak azokat hallgatjuk meg, akik bennünket igazolnak. Annyira emberi ez a hozzáállás, hogyan itt állnak a zsidó nép vezetői. És mennyi barátság, és mennyi értékes kapcsolatunk szakad így meg, ér így véget. Sok-sok fájdalommal, bántással, csalódottsággal. Íme az ember. A zsidó nép indulata, és a mi indulataink, amit sokszor ki sem mondunk, de ott mélyen hatnak ránk, és rombolnak bennünket, és ezáltal romboljuk egymást. Íme az ember. Lássuk meg most Pilátus, az embert, a római helytartót. Hogyan látjuk őt Jézusnak a perében? János evangéliumának a leírása már nagyon sokat mondó. Tényleg, mint egy dráma, olyan ez a leírás. És arról szól ez a leírás, ahogyan János megfogalmazza, szinte érezzük benne Pilátusnak a idegességét, az összezavarodottságát, a feszültségét. 7 jelenetváltás van ebben a leírásban. 7-szer történik az meg, hogy Pilátus kijön, aztán bemegy a palotájába. Megint kijön, megint bemegy, megint kijön, meg jön, megy, járkál, és ebben az ideges járkálásban valahogy azt érzékelteti János, ahogyan ezt leírja, hogy Pilátus nem igazán áll ebben a helyzetben, a helyzet magaslatán. Végig ezt látjuk, hogy egyre bizonytalanabb, egyre tanástalanabb abban, hogy mit is kellene tennie. Amikor megérkezett a zsidó vezetők, akkor egy gesztus gyakorol feléjük, és azért megy ki, hogy ott tárgyaljon a palota előtt. És itt még szeretnék kideríteni az igazságot, hogy mi is a vád Jézus ellen. Aztán beviszi magával Jézust a palotába, hogy ott kihallgassa. És ami érdekli őt, az az, hogy vajon Jézus veszélyese a birodalomra nézve. Hiszen ő egy politikus, egy katona, ez az, ami őt érdekli. És ahogyan hallgatja Jézust, egyre világosabbá válik számára, hogy az a királyság, amiről Jézus beszél, az nem a római birodalomnak valamiféle alternatívája. Az a királyság, az nem ebből a világból való. És hogy Jézus nem azért jött, ahogyan mondja, hogy elkezdje most itt az uralkodását, hanem azért, hogy tanúságot tegyen az igazságról. És hogy megmutassa ennek a nem e világi királyságnak a rendjét mindenki számára. Pilátus nem igazán érti, hogy miről van itt szó, de az világossá lesz számára, hogy neki itt semmi teendője nincsen. Mert ez a Jézus nem egy veszélyes alak, akit el kéne tüntetni, és ezért kimegy a zsidók elé, és elmondja nekik, hogy én semmi bűnt nem találtam ebben az emberben. És megpróbálja megmenteni Jézust. Fölajánlja Barabbást, mint alkú alapot, de a zsidó vezetők hallani sem akarnak semmiféle alkuról. Aztán megkorbácsoltatja Jézust, és bíbor köntösbe öltöztetik, a fejére adják a töviskoszorút, így viszi ki újra a zsidó nép vezetői elé. Íme az ember. Lássátok meg, semmi bűn nincs benne, semmilyen halálra méltó dolgot nem tett. És aztán újra elmondja, ha esetleg otthon elolvassa valaki ezt a szakaszt, újra, háromszor is megtaláljuk benne, hogy Pilátus kimondja, semmi halálra méltót nem találtam ebben az emberben. Egy bíró, aki kimondja, hogy az elítélt ártatlan, majd pedig azt mondja, hogy tessék, vigyétek és feszítsétek keresztre. Az emberi igazságszolgáltatásnak a gyengeségéről milyen sok mindent elmond ez. Kiderül, nyilvánvalóvá válik az igazság, hogy Jézus ártatlan, a bíró kimondja, aztán pedig halálra ítéli. Amikor Pilátus találkozik Jézussal, ahogyan ők beszélgetnek, szinte süt az ő beszélgetésükből, hogy Pilátusra mekkora nagy hatással van Jézus. Ideges és feszült lesz, mert érzi, hogy ez nem egy ilyen hétköznapi eset, amivel ezek a lázongó zsidók szoktak jönni időnként a saját bonyolult, átláthatatlan vallási ügyeikkel. Félelem tölti el, így olvassuk Pilátust, a római birodalomnak, a római császárnak a teljes jogú képviselőjét. Félelem tölti el, ahogyan egy összevert, meggyalázott fogollyal szemben áll. Mert megérzi, hogy ennek a fogolynak a hatalma valami olyan hatalom, ami sokkal nagyobb, mint amiben ő most benne él, és mint aminek ő most szolgál. Megérzi, ott van benne a félelem, és a tisztelet is, és ezért keresi a lehetőséget, hogy megmentse, és hogy a saját keretei között mindent megtegyen Jézusért. De a saját keretei közül kilépni már nem tud. És ahogyan megkapja a fenyegetést, hogy nem vagy a császár barátja, megkapja a támadást a jelenlegi életének a keretei ellen, akkor meghátrál, és az igazság helyett, amit felismer, a saját érdekeit választja. Íme az ember, Pilátus, akinek az életében eljön az a pont, hogy Jézussal kerül szembe. Jézus igazságával áll szembe. Pilátus, aki éli az életét, végzi a feladatait az adott kornak, a római birodalomnak a rendjében, él az adott kornak a lehetőségeivel, jó kapcsolatokat köt, törekszik előre a pályáján, próbál boldogulni, benne él abban a világban, ami körülveszi, és jól elboldogul benne, és aztán eljön az életében egy pont, amikor szembe kerül azzal, hogy van valami más is, mint ez. Van valami más, mint az a rend, amiben én élek. Van valami más, valami több, mint azok a keretek, amikben eddig éltem az életemet. És azóta is minden embernek a megtérés története így kezdődik el. Hogy éljük az életünket, tesszük a dolgunkat, élünk a lehetőségekkel, próbálunk az életben egyről a kettőre jutni, hordozunk a felelősséget, amit ránk raktak, elvégeztük a munkánkat, igyekszünk egyre többek, egyre jobbak lenni, És közben megtaláljuk a helyünket azok között a keretek között, azok között a lehetőségek között, amiket ez a világ ad nekünk. De eljön egy pont az életünkben, történik valami, ami szembesít bennünket azzal, hogy azok az igazságok, amiben élünk, és amiről mi úgy gondolkozunk, hogy ez végleges, ez igazából nem végleges. Szembesülünk azzal, hogy a rend, amiben élünk, nem ad minden kérdésünkre választ. Szembesülünk azzal, hogy nem tudja ez a rend minden hiányunkat betölteni. És hogy amiben élünk, az legbelül bennünk kérdéseket és hiányokat hagy. És nem tudja enyhíteni azt a szomjúságot végső soron, ami ott van bennünk. És amikor szembe kerülünk Jézussal, az ő igazságával, pontosan ezzel találkozunk, úgy, ahogyan Pilátus találkozik az Isten országával Jézusban, az ő igazságával, egy eseményen keresztül, ami megállít bennünket. Sokszor a nehézségei, az életünknek a tragédiái állítanak meg bennünket. Mert egyébként addig elérjük az életünket, és el vagyunk a világ keretei között. Vagy egy olyan kérdés, amiben beleakadunk, és nem tudunk tovább jutni, és nem tudjuk a választ. Egy beszélgetés, ami megállít bennünket. Egy konfliktus, amiben nem tudunk zöldágra vergődni, hogy mi is lenne itt a helyes. Vagy az Isten igéje, amikor egy ilyen helyzetben elér hozzánk, és megszólít bennünket. És ott állunk Jézussal szemben, és rájövünk arra, hogy a mi igazságunk, ez véges, ez részleges. És a jelenlétében megérezzük azt, hogy van több annál, amiben most élünk. És ez egyszerre vonzó, és egyszerre ijesztő. Ijesztő, mert ismeretlen és felfoghatatlan a hatalma. És vonzó is, mert sokkal többet ígér, mint amiben most élünk. És amikor szemben állunk vele, úgy, mint Pilátus, akkor nekünk is, és minden embernek döntenie kell, hogy belépünk-e abba a másfajta rendbe, amit Jézus ad elénk. Hogy vállaljuk-e azt a másfajta igazságot, amit Jézus képvisel. Vagy pedig végső soron megtagadjuk azt. Pilátus próbálja húzni-halasztani ezt a döntést. Próbálja megmenteni Jézust, és próbál egy olyan megoldást keresni, hogy mindenki jól járjon. Jusson is, maradjon is. Kecske is, káposzta is. Mindenkinek megadja, amit szeretne. De nem létezik ilyen megoldás, mert a vádlók kérlelhetetlenek, és hogyha ő Jézus mellett kiáll, akkor el kell veszítenie mindazt, amiben most él. Jézus azt mondja a tanítványainak egy alkalommal, hogy aki meg akarja menteni az életét, az elveszi azt. Aki pedig elveszi az életét én értem és az evangéliumért, az megtalálja azt. És Pilátussal pontosan ez játszódik le. Meg akarja menteni az életét, mert fontosabb neki az, amiben él, és végső soron elveszi a lehetőséget, amikor Jézussal szemben áll. Olyan titokzatos ez a mondat, hogy mit jelent ez az életünkben? Mit jelent elveszíteni az életem Jézusért? És mit jelent megtalálni az életet Jézusban? De az egyértelművé teszi, hogy igazából csak kétféle út van. Vagy vállalom Jézus igazságát, Jézus uralmát az életemben, vagy pedig megtagadom azt. És hogyha a keresztény életünkre nézünk, ha én a saját keresztény életutamra nézek, akkor is azt látom, hogy ez nem egy egyszerű kérdés. És nem egy olyan dolog, amit egyszer és mindenkorra lerendezünk magunkban, és utána pedig töretlenül járjuk az utunkat. Hanem ezt a kérdést újra és újra nekünk szegezi Jézus. Ezzel a kérdéssel újra és újra találkozunk, hogy kit választunk, minden élethelyzetünk egy-egy ilyen választási helyzet. És újra meg kell hoznunk ezt a döntést. És újra kell választanunk Jézus igazságát a saját igazságunk helyett. És Jézus útját a saját útunk helyett. És vállalni újra és újra, hogyha kell, akkor szembe megyek azzal, ami konformos, ami számomra természetes, amiben benne élek, azokkal az értékekkel, amiket mindenki elfogad, azokkal a működésekkel, ahogyan működik a világon. És ez nagyon nehéz döntés. nem olyan, amit egyszer is mindenkorra le tudunk rendezni, hanem amit minden egyes alkalommal megküzdünk, amiért minden egyes alkalommal harcolunk. És azért, vagy azért is vagyunk a gyülekezetben, és azért is vagyunk egymásnak is, azért is hallgatjuk újra és újra az igét, azért is beszélgetünk újra és újra az igéről, hogy egymástól is tanuljunk, és hogy egymást is segítsük ezekben a döntésekben. Mert néha teljesen tanástalanok vagyunk, hogy az Isten szavát hogyan tudjuk egy-egy konkrét élethelyzetben alkalmazni. De hogy ott vagyunk egymásnak, és ott van az ige, és tudunk róla beszélni, és vezet bennünket a Szentlélek. De ez minden egyes alkalommal újra meg kell küzdenünk. És ahogyan küzdünk ebben, ez igazából a keresztény élet. Úgy mélyül el lépéstől lépésre a kapcsolatunk Jézussal. És ezekben a küzdelmekben ismerjük őt meg egyre inkább. Ahogyan újra és újra megtanuljuk őt választani, úgy ismerjük őt meg egyre mélyebben, hogy kicsoda Jézus. Mert erre van egy egyszerű válasz, meg aztán, hogy kicsoda Jézus, az valami sokkal bonyolultabb, meg komolyabb, meg mélyebb dolog, mint egy egyszerű mondat. Mint ahogy egy ember sem tudunk megismerni egy kétmondatos személy leírásból, hanem ahogyan járjuk vele az utunkat, annál jobban megismerjük őt. Jézust is így ismerjük meg lépésről lépésre, ezekben a helyzetekben. És végül íme az ember, Pilátus Jézusra mutat. Ott áll Jézus, bíborköntösben, megkorbácsolva, tövis koszorúban. Amióta a Passió filmet kiadták, és aki ezt látta, azóta mindannyian tudjuk és köztudott azt, hogy ez a megkorbácsolás mit jelentett. Azzal a római korbáccsal, aminek sok-sok kis bőrszíjának a végén ólom darabkák voltak, és szinte széttépték a hátát annak, aki korbácsoltak vele. Ez nem csak olyan döbrögi féle 40 botütés volt. Meggyötörve, meggyalázva, megszégyenítve, semmibe véve, kigúnyolva, és hatalmas testi kínok között ott áll Jézus. Íme az ember. És ahogyan Jézus ott áll, azt a fájdalmat és azt a belső és külső összetörtséget hordozza magán, ami mindannyiunknak a része, és amiben mindannyian élünk. És ami nem látszik rajtunk annyira, mert összerakjuk magunkat minden új napon, és úgy megyünk az emberek közé, hogy ne látszódjanak rajtunk ezek a küzdelmek, ezek a harcok, a lelki, a testi elfáradtságunk, sérültségünk. Van, amikor nem érezzük ennek a súlyát annyira, de elkerülni nem tudjuk, egyikünk sem. Mert ez élet az ember, az a gyönyörű alkotás, amit a Teremtő Isten igen jóra alkotott. Az ember az Isten képmása, akinek feladata és hivatása volt kezdettől, hogy művelje, őrizze, gondját viselje az Isten világának. Az ember, akit Isten a saját keze munkája fölött úrrá tett, és mindent a lábai alá vetett. Ez az ember, aki elvesztette végül a méltóságát, az uralmát, a célját, és leszegett fejjel jár szégyenben, vagy éppen büszkén, elbizakodottan, de semmiképpen sem úgy, hogy tudja és látja a helyét ebben a teremtett világban. Ahogyan ott áll Jézus, összetörve, kívülről és belülről meggyalázva, az emberi élet minden nyomorúságát adja elénk, szinte kézzel foghatóan. Ahogyan ott áll a sebeiben, ott vannak a mi sebeink, a bíbor köntösben és a tövis koszorúban, amit ráadnak, ott vannak a mi elhibázott, külsőségekre alapuló, kicsinyes uralkodási vágyaink, mindennek a következményét ott hordozza Jézus magán, ami Isten ellen lázadó, magunk útját járni akaró, kis királyságra törekvő életünknek a terheit. És ahogyan látjuk Jézust ott állni, bátorít bennünket az, hogy akármilyen mélységét éljük az életünknek, Jézus ott járt előttünk. Jézus ismeri azokat a mélységeket. És hogyha egyszer csak valami olyan dologban találjuk magunkat, amiben azt érezzük, hogy ez már annyira megalázva, ez már annyira nehéz, hogy elveszítjük benne az emberségünket is, akkor tudhatjuk, hogy Jézus már járt ott előttünk. Jézus már hordozta mindezeket. És mégis, ahogyan ott áll, az igazi, a valódi emberséget is megmutatja. Mert Jézus csak kívülről tűnik megalázottnak. És bár kimondhatatlan szenvedéseket él át, mégis mindezt önként vállalja, engedelmesen az Atyának, és végig tudja, hogy mi a feladata, mi a küldetése, és hol a helye. Pont azokat a dolgokat, amiket mi annyira elvesztünk. Jézus, aki király, de a királysága nem e világból való. Íme az ember, az emberfia, aki a második Ádám, aki a szenvedésével teszi újjá ezt a világot. És a vele való kapcsolatban állhat helyre a mi valódi emberségünk is. És az ő útján járva kaphatjuk vissza azt az emberhez méltó életet, és azt a valódi szabadságot, amit mindannyian keresünk. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, itt állunk előtted az emberségünkkel. Te alkottál bennünket a te képmásodra. Azért, hogy a te szépségedet, jóságodat, a te hatalmadat, a te erődet tükrözzük ebben a világban. Olyanra teremtetted az embert, hogy téged mutasson fel, a te képed legyen. És itt ott fölfedezzük magunkban ezt a képet. És amikor a te képedet tükrözzük vissza, akkor ez olyan jó érzés, olyan megnyugtató. Akkor tudjuk, hogy a helyünkön vagyunk, és azt tesszük, ami a dolgunk. De a legtöbbször nem így van. A legtöbbször zaklatottak vagyunk, rohanunk a feladatainkban, összetörnek a kapcsolataink, nem tudunk elég jól szeretni, nem tudunk helyzetekben jól dönteni, nem tudjuk az igazságot választani, és néha nem is tudjuk, hogy melyik úton kellene mennünk. Látod, hogy milyen összetört a mi emberségünk, látod, hogy már egyáltalán nem az, aminek te eltervezted. Jézus Krisztus, köszönjük, hogy eljöttél közénk, és hogy megmutattad, hogy milyen az ember, ahogyan az Atya eltervezte. És megmutattad azt, hogy milyen életet szánt nekünk az Atya, a vele való egységben és szeretett kapcsolatban. És köszönjük azt, hogy végigjártad a mi emberségünknek minden mélységét, hogy nekünk utat készíts az igazi emberségben. Jézus Krisztus, könyörgünk azért, hogy hadd ismerjünk meg téged, minél jobban, és hogy hadd tudjunk ragaszkodni hozzád. Hadd lássuk meg, hogy te vagy az egyetlen, aki az élet forrása, és aki helyre tudod állítani az életünket. Így hozzuk eléd a fájdalmainkat, a kérdéseinket, így hozzuk eléd a betegségeinket, hozzuk eléd mindazokat, akik betegek, szenvednek, akik félnek, akik bizonytalanok. Így hozzuk eléd a gyülekezetünket is, annak minden kérdését is, annak a jövőjét. És mindezeket te kezedbe tesszük, és arra kérünk, hogy vezesd az életünket. És hogy hadd élhessünk úgy, hogy biztosak vagyunk a te gondviselő szeretetedben. Ez adjon békességet minden egyes napra. Ezért könyörgünk. Amen. Fennállva imádkozunk a Úr Jézustól tanult imádság szavaival. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Kész már az én szívem néked énekelni, kész most jó voltodért nagy hálákat adni, és mindenek előtt téged megvallani, a te szent nevedet örökké dicsérni. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájunkban.